nem szigorúan véve a múlt héten történt, hanem nem 650 évvel ezelőtt, amikor a Petivel Mexikóban voltunk, és Mexikóvárosban is, ami vicces, hogy úgy hívják, hogy Mexikóváros, mert tulajdonképpen egy akkora kiterjedésű város, mint egy ország, tehát ilyen hatalmas távolságok vannak.
12 millió, azt hiszem, annyian élnek benne.
Elképzelhetetlen, tehát hogy amit úgy gondolsz a térképen, hogy lesétálod, azt úgy a valóságban az van, hogy ülsz egy kocsiba 80 percen keresztül, és már oda is értél. Na, és akkor el akartunk menni megnézni egy helyi nevezetességet, ami viszonylag ilyen külvárosi, mondom, hogy külvárosi, tehát olyan, mintha azt mondanám, hogy Borsodabó Üzemplénbe
átmentünk. Vagy a Mexikóvárosban mi van a belvárosban? Egy aszték falu, vagy mi? Maradványok? Vagy
nem voltam ilyen sosem. Szép, birodalmi, gyönyörű csempés, nagy épületek, szóval belvárosias, de ahova elmentünk, az tényleg úgy messze volt, messze, és azt is egy idő után érzékeltük, hogy nem nagyon látunk más turistát, tehát hogy csak a helyiek vannak. Az egész erről azért jutott eszembe, hogy mondtad, hogy a kebabos mögött és a másolt kazetták. Egy ilyen busz megállónak nevezett, nem tudom, akkor volt, mint egy stadion, és egy csomó használt, nem használt, hanem másolt CD-t lehetett kapni, ami akkor már itt tizenpár éve is ilyen teljesen anakronisztikus volt valahogy az egész, és akkor ez már nem a kazetta világ, hanem a CD-k, de akkor is, és itt teljesen megvan, hogy állunk ott a effektíve a világ végén, már csak mi ketten európaiak a sok-sok helyi között, és így ment le a nap, és kicsit fújt a szél, és így fújta így a szemetet, és teljes halálfélelem jött rám, ami néha azért engem úgy el szokott kapni, amikor kiebb lépkedünk a civilizációból, de ott úgy éreztem, hogy ez adekvát, úgyhogy gyorsan elmenekültünk, de totál visszajött ennek ez a zsigeri élmény erről a másolt kazettás világodról.
Megkérdeztem, hogy mire gondolt a művész, amikor Mexikóváros külterületeire fókuszálva elindultatok? Elhagytátok a komfortzónát, amit mindenki mondta, hogy Mexikóvárosba ezedbe ne jusson.
Nem az van azért, hogy lementünk a térképről, hanem elmentünk megnézni egy olyan részt, ahol ilyen színes, fantasztikusan feldíszített hajókon lehet hajókázni a vizen, ami egy turista program, tehát nem az van, hogy a kültelkek kültelkén voltunk, csak onnan még egy kicsit így barangoltunk, sétálgattunk, és aztán leszállt az este, és akkor érezted, hogy nagyon más világban vagy, és hogy mennyire jó lenne visszaérni a szállodához. Na.
Nekem egy ilyen élményem volt Santiago de Cubába, de azt nem most meséljük el, hanem majd egyszer előjön valami miatt, és akkor azt elmesélem, hogy a vudú olaj, mint a filmeken égtek, és néztek rád fehér emberre. Sokkal mélyebb jelentéstartalma van ennek, mint gondolnánk, de most akkor a jó hírem erre a hétre, vagy ami jó történt velem, hogy egy cikkből értesültem, hogy Kijevben attól függetlenül, hogy azért ott arat a halál, és még mindig rakétáznak, és tavaly decemberben még sötétségben tolta ott mindenki, mert nem volt áram, mert szétlőtték az oroszok az energetikai hálózatot. Egyre másra van egy negyed, nem próbálom meg kimondani a nevét, majd utána néz mindenki, aki szeretne, ami ilyen kulturális, kicsit hipster, kávézókkal van teli, és annak ellenére, hogy a háború árnyékában élnek ezek az emberek, képzeld el, hogy egyre nagyobb az igény a könyvesboltok iránt. Ennek több összetevője van, engem is érdekelt, mikor az első kettőnél elolvastam, hogy fiatal lányok nyitnak ilyesmit, az egyik belföldi járatokon volt utaskísérő, a Covidot túlélte, és akkor jött a háború, elvesztette az állását, és akkor arra gondolt, hogy ő neki kell egy olyan hely, ami szép, világos, nagy, tágas, vannak benne könyvek, van benne kávé, és van még akár lemezjátszó is. És mikor nincs lehetőség arra, hogy a mobiltelefonodat feltöltsd, és az új adat pörgetésre használd semmi másra, akkor így előjön az, hogy bizony gyertya mellett mit lehet csinálni? Hát olvasni. És az olvasás, mint olyan, főleg az, hogy az ukrán irodalom eddig, ahogy olvastam a forrásban, főleg orosz nyelven zajlott. Tehát a modern, azt mondom, kortárs ukrán irodalom, és egyre másra szaporodtak az olyan fiatalok, akik bementek egy kávét inni, és keresték a kortárs ukrán irodalmat. Magyarul van egy ilyen hullám most, és akkor levezeti ez, csak szeretném összefoglalni ezt a cikket, maga az írás, hogy 4-5 ilyen hely nyílt, hasonló hasonló identitással, hogy könyvek, főleg könyveket, hogy egyrészt, amire nagy igény van az, hogy szórakoztató irodalom, non-fiction, és aztán meg legújabban, így a tavasszal is hozott 2-3 példát ez a cikk, hogy új helyek nyíltak, az olyasfajta irodalomra, ami analizálja a helyzetet, vagy az életben segít, vagy valamiféle kilátást mutat arra, hogy ott a front mögötti élet az milyen, és fiatalok olvasnak, megindulnak. Persze nyilván nekik kell már az a közeg, hogy legyen abba egy kis hippi-hopi, meg egy kis... Sőt, van olyan, ami borozóval van összekötve, könyvtár, vagy könyvesbolt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a kortárs ukrán írók, akik aleddig csak oroszul írtak, most elkezdenek ukránul írni, mert hogy az identitást, ugye most épül, ez számos ilyen analízist olvastam arról, hogy a modern ukrán identitás az most alakul ki a háború miatt. És ehhez hozzátartozik az, hogy olvasnak, és a történetek, meg a sztorik, úgyhogy ez elképesztő jó volt.
Tudod, mik jutottak eszembe erről? Az egyik, hogy emlékszel, amikor a Kormos Lili itt volt, és az analóg olvasót mondta, hogy az ember ilyen párhuzamokban 500-szor is értékeli azt, amiben van, hogy a Lili egy olyan sztoritól, amellett kampányol, amit te békeidőbe a sok választásod egyikeként így megélhetsz. Hát jó, oké, akkor nem pörgetősen olvasok tartalmat, hanem nekik meg nincsen másik választásuk, és azért folyamodnak ahhoz. A másik, hogy milyen szép, hogy ilyen krízisekben olyan hasonlóan nyúlnak az emberek az elképzelt segítség felé, és ez a könyv lehet. És a harmadik, ami eszembe jutott, hogy régen sokat foglalkoztam kortárs magyar irodalommal, amikor még létezett az EGON művészeti díj, és emlékszem egyszer egy estre, amiben a Spiró György arról beszélt, hogy amikor az író-olvasó találkozóknál egyre intenzívebben fordulnak felé az olvasók, és kérdeznek tőle, akkor ő mindig abból tudja ilyen egész pontosan detektálni, hogy milyen állapotok vannak a társadalomban, mert egyszerűen megnő az az igénye az embereknek, hogy az író felé, akiről azt gondolják, hogy ő többet tud, előrébb lát, összetettebben érti a világot, valamit kinyerjenek belőle, hogy valamit mondjon, hogy mi lesz. És olyan szép, ha mondhatom ezt, miközben egy háborús helyzetről beszélünk, hogy olyan szépek ezek az ilyen öntudatlan belső elindulások, hogy valamit akarsz, valamit keresel, valahonnan jöjjön valami, ami fix és stabil, és hihetsz benne, hogy tulajdonképpen nagyon szép történetek.
Igen, és ez még bennem az rakódik, hogy nagyon sokáig én tényleg őszintén azt hittem, hogy a magyar társadalom az így menthetetlen, így a háború kapcsán felállt pozíciónkat analizálva egy kicsit. Pár hónapja látom, hogy azért vannak civil szerveződések, és a civilekről, meg a pénzről azért még fogunk ebben az adásban beszélni, hogy összeadják a kis pénzüket, és van egy magyar dandár, hol a fronton van, hol nem, ott harcolnak, és ha azt írják ők, hogy akkor 3 papírzsebkendő kontingensre van szükség, akkor azt adják össze Magyarországon civilek, azt, hogy 2 drónra, akkor 2 drónra, és megszervezik ezek a magyar civilek, hogy kijusson Ukrajnába, és Ukrajnáról pedig oda, ahova. És ez pont szerintem analóg arra, amit beszélgettünk a könyvesboltok kapcsán. Egyébként is kell az embereknek, tehát nem mindenki teljesen agymosott, és van belül valahol egy ilyen humánum. Tehát ebbe kell, hogy higgyünk semmi más minden guánó fölött, hogy van emberi humánum, és aki menhet, azzal nincs mit kezdeni, aki egyszerűen becsukta a szemét, és izé. De aki tenni szeretne, vagy akar, vagy izé, és ebben a civil szervezeteknek, vagy a civil szerveződéseknek, a civil életnek van iszonyú nagy szerepe. És ezért ezen a héten nem is fogok semmi negatívat mondani, mert ez annyira kitölti a lelkemet, az a sok jó, hogy ezzel tovább tudok menni.
Mondok egyet, ami még mindig egy picit kapcsolódik a te első zenei komforthoz, meg annak így az egzotikumához, hogy szombaton a fejembe vettem, hogy a férjem családjánál lévő szombati ebéd, vagy délutánra viszek az iráni cukrászdából sütiket. Nem tudom, tudod, hogy Budapesten van egy iráni cukrászda.
Ezt akartam kérdezni, hogy van iráni cukrászda?
Igen, az a fantázia neve, hogy iráni cukrászda, és a Lövöldetérnél van. Legalábbis én úgy tudtam, hogy ott van, hiszen már többször vásároltam ott, és az én férjem családja hosszú időt töltött Iránban, mert a Peti apja ott dolgozott, a Peti ott született, és ez az Irán dolog, ez nekik így érzelmileg, kulturálisan nagyon fontos.
Perzsia.
Vannak perzs barátaik, szintén sok évvel ezelőtt mi is voltunk egy igazi perzsa eskümön Los Angelesben, az szó szerint elképzelhetetlen, tehát az elképzelhetetlen. Na de, gondoltam, hogy akkor viszek délutánra az iráni cukrászdából, és akkor nagyon nehezen megközelítettem autóval a Lövöldeteret, hiszen ott, ami út eddig egy irányú volt, az most a másik irányba van, vagy pedig zsákutca lett, vagy pedig nem lehet behajtani. Leparkolok, oda csattogok, látom messziről már a táblát, hogy valami ki van írva, az, hogy ez nincs, és menjek arrébb, mert ott nyitottak egy másik helyet. Átcsattogok, átrohanok, leparkolok, oda megyek, feltépem az ajtót, tépném, amikor látok egy feliratot, hogy most egy ilyen egyórás pihenőszünetet tartanak. Ó, hát semmi gond, hát előttöm azt az időt, na mindegy, lényeg az, hogy tényleg előttöttem, és végül bejutottam. Ott áll az az egy darab ember, aki viszi ezt. Nagyon törten beszél magyarul, kicsit jobban beszél angolul, és képzeld el, hogy ezek az iráni sütemények teljesen más esztétika és ízvilág, mint a mieink. Tök másfajta díszítések, csodálatosak, gyönyörűek. Tehát ezt azért tudom plusz 10-nek és mínusz 10-nek is hozni, mert mínusz 10 volt ez az állandó akadályoztatás, de a plusz, hogy odaértem és haza tudtam vinni ilyen kemény, úszó, vaníliás krémeseket. Tehát úgy dekorálnak süteményt, ahogy azt hinnéd, hogy ez megszűnt 1982-vel vége, náluk van. Nekem ez.
Ebből is látszik, hogy mindenről eszünkbe jut minden, és nagyon nagy struktúrátba gondolkodunk minden adás előtt, hogy akkor majd hogyan leszünk igazi, tehát hogy ez tényleg patent legyen, pattogós és kiszámítható és jól hallgatható, de szerintem ezzel is meg tudtok békélni, mert ami most jön, az Adi Jam és Paul Weller, még a 80-as években volt egy rettentő zenekar, a 70-es években indultak, a Solid Band in Your Heart. Egy kicsit tánzenésítve, úgyhogy nagyon lehet ráropni, ez azért, hogy kijöjjünk ebből a lassú groove-ból, úgyhogy tánzene következik. The Jam!